Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Mörk Leonóra író, szerkesztő, újságíró a stúdióban továbbra is, és azt olvastam rólad, Nóra, hogy ugye a történelmi regények egyik hazai mestereként is számon tartanak, de hát ezt mondjuk ki, de hát mondtad is, hogy nagyon szereted ezt a történelmet, meg a történelmi regényeket, és beszéljünk is a történelemhez fűződő viszonyodról, és az jutott eszembe, hogy sokan kritikaként viszonyulnak úgy a történelemhez, hogy az unalmas, de hát gondolom, te ezzel vitatkozol.
De nyilván mindenre lehet azt mondani, hogy unalmas. Én is tudom azt mondani, nem tudom, a számokra, hogy unalmas. Tehát nem unalmas, csak az én agyam valahogy másképp van beállítva. És az az igazság, hogy én is lenyomtam 5 évet úgy a történelem szakon, hogy azért elég gyakran föltettem magamnak a kérdést, mit keresek én itt? Ami igazán érdekes a történelemben számomra, és gondolom, hogy azért az átlagember számára is, az a kultúrtörténet, vagy inkább nevezzük úgy, hogy életmódtörténet. Tehát, hogy hogyan éltek az emberek, hogy mit tettek, hogy milyen szobába laktak, hogy milyen ruhát hordtak, hogy mi érdekelte őket, hogy oldották meg ugyanazokat a hétköznapi helyzeteket, amikkel mi is találkozunk. Ez az egyik, a másik meg, hogy és közben mi járt a fejükben. Tehát számomra ez az érdekes.
Tovább gondolod.
Igen, igen, igen. Minél közelebb kerülünk a mához, nyilván annál több adatunk van arról, hogy mi járt, vagy mi jár egy embernek a fejében. Tehát,
de mondjuk a 16-17. Században ez azért sokkal nehezebb.
Nehezebb, igen. Pár, hát pont Hollandia, ahol most a majd megjelenő regényem is játszódik szintén a 17. században, azért az egy írástudó ország volt, és borzasztó sok könyvet nyomtattak, és ez a 17-18. Század, ez meg abszolút a levelezésnek a korszaka, tehát az emberek borzalmas sokat leveleztek.
És ebből sok mindenre lehet következtetni, megfelelő kutató munkával, ha igen, jól igen, gondolom. Igen. És egyébként hogyan fogsz neki az írásnak? Van mondjuk egy korszak, amivel foglalkozni szeretnél, vagy egy történelmi személy, tehát hogy honnan indulsz ki?
Hát mikor, hogy van egy konkrét történelmi személy, arra egy másik holland regényemet tudom példának hozni, az a Törött tulipánok. Abban szerepel, ő a legnagyobb holland tudós, csillagász volt, matematikus, fizikus, feltaláló, de mérnök ember is volt, tehát olyan dolgokat talált ki, ami abszolút mérnöki munka. Ja, és zenélni is tudott, Christian Huygens. És őt szerintem leginkább csillagászként szoktuk ismerni, tehát a Szaturnusz poljainak tanulmányozása, meg egyébként is, tehát ilyen lencséket csiszolt. És ez a Huygens család az egy nagyon meghatározó családja volt a 17. századi Hollandiának. Az ő édesapja, Constantijn, ő diplomata volt, de ő is zeneszerző volt, költő, mindenütt ott volt, ahol valami történt a holland kulturális vagy politikai életben, és megmaradt nekik egy vidéki házuk Hágától nem messze. Úgy hívják, hogy Hofwijk. És az annyira gyönyörű, az ilyen kis kocka alakú piros téglás ház, 3 szint, sárga zsalugáterek körbeveszi egy szögletes tó. Most hát az múzeumként működik, majdnem lebontották, ugye a kertnek a sarkát itt régen a Hágai Expressnek a sínjei ugye keresztül vágják, de hát szerencsére voltak ott emberek, akik azt mondták, hogy na, hát már pedig ezt nem fogjátok lebontani, és tényleg néhány éve újra megnyit múzeumként. És amikor én először jártam ott, akkor ez engem annyira lenyűgözött, ez az egész ház, ez a szigorúan megtervezett, nagyon tudatosan megtervezett tó körülötte, a kert, az egész birtok, és ezt maga egyébként a Constantijn Huygens tervezte meg, mert ehhez is értett. És akkor úgy éreztem, hogy én itt el tudnám képzelni, hogy itt hogy éltek az emberek, vagy kik éltek, és akkor, ahogy a kertbe sétáltam, akkor támadtak is ilyen vízióim, mindig szoktak ilyen vízióim támadni, hogy 2 kisgyerek, egy fiú meg egy lány játszik ott a kertben, meg a tópartján. És hát nyilvánvalóan akkor Krisztián volt az egyik gyerekkorában, és akkor mellé találtam ki egy teljesen fiktív lányt, és aztán akkor a regény bizonyos részletei az ő gyerekkorukban játszódnak, bizonyos részletei meg már, amikor ők felnőttek. És ehhez aztán az is segítséget nyújtott, hogy mondom, hogy ő mérnök ember volt, és borzasztó sok feljegyzése megmaradt nagyon gondos rajzokkal. És láttam egy olyan jegyzetlapját, ami mindenféle ábrák vannak, meg ilyen matematikai levezetések, és ezt csak az ábrák között ott van egy lánynak az arca. Akit lerajzolt. Tehát nyilvánvalóan munka közben neki eszébe jutott ez a lány, és akkor átmenetileg hagyta a számokat, meg a nem tudom miket rajzolt ő ottam, és lerajzolta ezt a lányt.
És ez is egy szálat elindított.
Igen,
akkor.
És ez nekem annyira tetszett, tehát ezt mondom, hogy az, nem az az érdeke, az is nyilván érdekes, hogy ő mint tudós mit csinált, meg hogy mi minden történt akkor Hollandiában, Európában és a világban, mert ezek mind összefüggenek. De ez a hihetetlen emberi dolog, hogy hirtelen, akit ismersz csak egy portréról, meg a nem tudom, a fizika könyvedből, akkor az hirtelen eléd áll, mint egy fiatal férfi, aki nyilvánvalóan, akinek ez a lány valamiért kedves, mert különben nem foglalkozott volna azzal, hogy lerajzolja. És akkor ebből
így
születnek
igen, a történetek igen, és igen. A könyvek. Megfogott az a fél mondat, amikor azt mondtad, hogy voltak okos férfiak, akik azt gondolták, hogy. És akkor ebben egy nagyon sok minden el volt rejtve, mert hogy a történelmet akkoriban azért egyértelműen a férfiak rendezték, írták, és a nők, akikkel viszont te foglalkozol abból a korszakból, ők azért egy sokkal elnyomottabb szerepkörben voltak, még akkor is, hogyha különlegesek voltak. Hogyan került a fókuszod ezekre a nőkre?
Ez úgy történt, hogy én direkt mondtam azt, hogy nagyon okos férfiak, mert a felvilágosodás korának a vezető tudósai, legyenek azok franciák, vagy angolok, vagy németek, vagy hollandok, azért akik eszünkbe jutnak, azok férfiak. És nekem az nagyon érdekes volt, miközben ezekben a korszakokban, vagy adott esetben még korábban, tehát a 16. században játszódó történeteket írt, de ezek leginkább a kora újkor, ezt úgy hívják, amikor az én történeteim játszódnak, hogy sorra találtam rá nőkre, akik abban a korban éltek, és nem abból állt az életük, hogy gyerekeket neveltek, vagy nem tudom, a konyhában kavarták az ételt. Mondjuk egy középosztálybeli nő az nem is kavarta, mert volt neki egy csomó szolgája.
Na de bizonyos kitörésre viszont már nem volt lehetőségük ennél feljebb.
Hát igen.
Beszélgettünk arról, hogy zseniális történetek maradtak fenn a múltból olyan hölgyekről, akikkel ugye, Nóra, te is foglalkoztál most az utóbbi időszakban, akik valami különlegesre voltak képesek, és hogy nem nagyon hallottunk ezekről a hölgyekről. És itt hoznám be azt, hogy létezik a történetírásnak egy formája, amit angolul ugye a history nőiesítésével her story-ként emlegetnek, amikor a nők mesélnek nőkről. Ezzel a műfajjal te mikor találkoztál először?
Nem tudok pontosan visszaemlékezni, de az biztos, hogy ez egy nagyon érdekes irányzat a történetírásnak, és azt a Jaffa kiadónál is megfigyeltem, tehát ott elég sok történelmi könyvet adnak ki, és női szerzőktől is, hogy egész más történetek érdeklik a történész nőket, mint a férfiakat. Tehát például megjelent egy ilyen budapesti történetekből összeállított kötet, és amikor én végigolvastam a témákat, hogy miről szólnak ezek a tanulmányok, akkor én kettőről gondoltam úgy, hogy én azt el fogom olvasni. Az egyik a cselédlányokról szólt, a másik meg a francia kisasszonyokról. És ez volt az a két tanulmány, amit egy-egy női szerző írt. Tehát nagyon érdekes, hogy nem tudom, hogy szervezték meg a társas életüket a Budapesten dolgozó szlovák vendégmunkások, de engem igazándiból ez érdekelt, hogy akkor a cselédlányoknak az élete meg a francia kisasszonyoké. Tehát egyszerűen egy nőnek a szeme vagy az agya, én úgy látom, hogy másra áll rá, és mást vesz észre, olyasmit, amit esetleg egy férfi nem. És én gondolom, hogy így indult ez a kutatói irányzat is, és akkor ez teljesen tudatosan megy, tehát nem csak a történelemben, hanem nem tudom, az irodalomtörténetben, a zenetörténetben, a művészettörténetben, hogy megmutatni, hogy mikor azt hiszik, hogy a férfiak uralták azt az időszakot, vagy azt a szakmát, akkor azért kiderül, hogy volt ott jó néhány nő is.
Ha visszatérünk a te 15 történetedhez, ugye korábban hömpölygő típusú regény folyamokkal foglalkoztál inkább, vagy ilyeneket írtál inkább, miközben ez a 15 történet, ezek rövid, velős, történelmileg egyébként hiteles alkotások, de ezek a rövid sztorik mennyivel voltak gyorsabban megírhatóak, vagy ugyanúgy még kutató munka kellett hozzá, mint mondjuk, amikor egy nagy regény, nagyobb regényt írsz?
Erre szoktam azt mondani, hogy egy minuszos írt megírni is kerül annyi
munka.
Időbe. Igen. Meg ugye, mikor a pályám elején tanultam ezt az öt sorban sok névvel színesen. Tehát azért egy írott szövegnek az előállítása, az abba tett erőfeszítés, az nem függ a terjedelemtől. Ez megint olyasmi, amiről azt hiszik az emberek, hogy ó, hát az csak rövid, azt megírod hip-hop. Na, de hát annak 5-10
oldal. Tehát amögött ugyanannyi forrásmunka volt?
Persze.
Mint mondjuk egy nagy regény esetében.
Ugyanannyit kell hozzá keresni, sőt, és mondjuk azért én mégiscsak újságíró vagyok, tehát megtanultam az ocsút a tiszta búzától, vagy a tiszta búzát az ocsúból kiválogatni, tehát, hogy egy cikkhez is, vagy egy interjúhoz is az ember sokkal-sokkal több anyagot fölvesz, mint amennyi végül bekerül a cikkbe. És ez is egyfajta munka, az újságírónak egy munkája, hogy ki tudja választani, hogy mi az, ami fontos. És ennek én nagyon nagy hasznát veszem a regényeim során is, tehát, hogy megtalálom azokat az információkat, amik egyszerre fontosak és érdekesek és szórakoztatóak.
De egyébként inkább fikciót írsz szívesen, vagy ezeket a tényeken alapuló hitelesebb történeteket?
Hát arra azért már rájöttem az utóbbi időben, hogy fikciót írok a legszívesebben, de ezeket is nagyon nagy élvezettel írtam. Tehát amikor rácsodálkozol.
Uh-huh. Tehát akkor ebből te is azért rengeteg mindent vittél tovább magaddal, vagy akár tanultál is ezekből a történetekből?
Persze, és én valószínűleg újságíró is azért lettem túl azon, hogy a nyelvvel szerettem volna valamit dolgozni, hogy én mindig úgy dolgoztam, hogy ha én felfedeztem valamit, amit érdekesnek találtam, akkor szerettem volna megmutatni minél több embernek, hogy hát nézzétek már, hogy ez milyen érdekes. És ugyanez volt ennél a 15 nőnél is.
Én arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy az írói hangodat mikor találtad meg?
Ez folyamatosan alakul, és ezt én is érzem, de a olvasói visszajelzésekből is ez világossá válik.
Mert ez nem jön az első könyvvel, gondolom, vagy nem feltétlenül jön.
Hát szerintem ez is, mint minden, folyamatosan változik, és jó esetben fejlődik, és nem visszafelé fejlődik, de én is érzem, ahogy otthonosabban mozgok ebben a világban, illetve ez nem csak maga a stílus, hanem mondjuk a szerkezet is. Tehát, hogy mozgatod az alakokat, illetve magának a regénynek a szerkezete, hogy fog összeállni. Én mindig úgy képzelem el a regényt, mint egy nagy mozaik képet, ami kiad egy teljes egészt, de minden egyes kis mozaik önmagában is megállja a helyét. Tehát egy jelenetnek is kell, hogy legyen egy szerkezete, egy fejezetnek is kell, hogy legyen egy szerkezete, és magának az egész regénynek is kell, hogy legyen egy szerkezete, hogy az megálljon a saját lábán.
Én azt olvastam, hogy kosztümös filmek mintájára kosztümös regénynek is hívtad az egyik könyvedet.
Hát ezek csak a múltban játszódó regények, igen. És azt is az ember hát így csinálja, és akkor közben jó esetben támadnak felismerései. Azt is mondták, hogy tényleg elég filmszerű, ahogyan írok. És valószínűleg azért, mert én is látom magam előtt a jeleneteket, tehát akkor tudom megírni, illetve én nekem mindig el kell mennem azokra a helyszínekre, amikről írok ahhoz, hogy be tudjam mutatni, hogy hol is játszódik ez.
Na akkor viszont erről még beszéljünk az utazásról, mert hogy ezt ígértük a hallgatóknak, hogy mennyit utazol, hova utazol, mennyire gyakran utazol, esetleg vissza ugyanoda.
Úgy tűnhet, hogy én állandóan úton vagyok, tudod, mint egy cipőpaszta ügynök. Hát ez nem így van, de tényleg igyekszem. És én inkább Európán belül.
Engem Hollandiát említetted, de azért nyilván itt nem áll meg
Igen.
az úti terved.
És tényleg Németországba is nagyon sokszor járok, de hát az egy olyan hatalmas ország nyáron, mikor Hollandiába mentem, akkor egy olyan helyre mentem, ahol csak autóval lehetett, mert egyébként jó a tömegközlekedés, de ott pont nem. És akkor keresztül kellett szelnem Németországot, ráadásul itt hosszába, régen. És akkor csak mentem, úristen, ez mekkora ország, és hát rengeteg arca van, rengeteg olyan része, ami nekem nagyon tetszik, és ami talán Magyarországon kevésbé ismert. De mondom, én a skandináv országokat is szeretem, vagy Lengyelországnak ezt a tengerparti, balti tengeri részét, ahol még nem jártam, azok a balti államok, tehát ez az Észlet-Litván, oda szívesen elmennék, illetve ahova szintén terveztük már hosszabb ideje a férjemmel, hogy megyünk, és ha minden igaz, akkor ez összejön. Ez Franciaországnak is a tengerpart, mármint az Atlanti-óceán menti része, tehát az Normandia és Bretagne ott is. Tehát Európában annyi látnivaló van, egyszerűen már csak a történelméből adódóan is, hogy
kimeríthetetlen.
Egyszerűen, de egy élet nem elég arra, hogy ezeket mind megnézzük.
Egyébként többnyire akkor a férjeddel utazol, vagy van, hogy egyedül?
Én nagyon sokat utazom egyedül, már csak azért is, mert hogy én hosszabb időt töltök el egy-egy helyen, tehát ahhoz, hogy
egy könyv megszülethessen, kutatómunkát kell végezni, ezért is kérdezem.
Meg magadba kell szívni az ottani légkört, vagy nem tudom. Úgyhogy így is, meg úgy is.
Hogyha utazol, utazásról beszéltünk, van olyan regényed, amit úgy írtál meg, hogy nem jártál az adott helyszínen?
Eddig még nem, illetve a mostani, ami most fog megjelenni, aminek az a címe, hogy Cukrászbolt a narancsfához, mert ez, mondom, Amsterdamban játszódik 1664-ben, és valóban egy olyan lánya főszereplője, aki egy ilyen cukrászboltban, vagy édességboltban, tudom, a modern megfelelője dolgozik. Ebben van két olyan rész, ami olyan helyen játszódik, ahol sajnos még nem jártam. Az egyik az Surinám, ami holland gyarmat volt abban a korszakban, vagyis hát csak 20 évvel később, de mindegy, azt én úgy elmozgattam. A másik pedig, ami valóban a holland gyarmat volt abban az időben, ez a holland kelet-indiák, tehát Indonézia. Dél-kelet-ázsiában jártam, de csak Indiában, úgyhogy Indonéziában például még nem. Tehát ez az a két jelenet, ahol el kellett képzelnem, illetve hát el kellett olvasnom mindenfélét, meg ilyen úti filmeket nézni, de ezekről meg elég sok festmény maradt az adott korszakból. Tehát kivittek oda holland festőket, Brazíliába is, Surinámba is, illetve Batáviáról is születtek festmények, ezek is ott vannak, a Rijksmuseumban meg lehet nézni.
Tehát akkor sokféle forrásból lehet inspirálódni.
Igen. De egyébként nekem mindig el kell mennem oda, és szeretek is elmenni, és el is akarok menni, és nagyon gyakran ott jut eszembe mindenféle.
Beszéljünk egy pár szót a hazai könyvkiadás sajátosságairól is. Ezért egy túltermeléssel működő iparág, amiről beszélünk, amiben egy kicsi és egyre szűkölő piacon kell egy nagy eredményeket elérni, vagy felmutatni. Mennyire lehetséges ez? Hogy tapasztalod?
Hát én, most ez így hülyén hangzik, de én csak a szerző vagyok, tehát nekem kell azzal küzdenem, hogy hova kerüljenek a könyveim a könyvesboltba, meg legyen hirdetésük, meg ilyesmi, tehát vannak sokan, egyre többen gondolom én, magánkiadásban adják ki nekem, az nagy könnyebbséget és nyugalmat ad, hogy én tudom, hogy egy olyan kiadónál vagyok, ahol ezzel foglalkoznak, ahol erre van x sok éves tapasztalat, és nem nekem kell küzdenem az elemekkel, illetve nem nekem kell olyan dolgokkal foglalkozni, amihez nem értek, vagy nincs is hozzá időm, nincsenek összekötetéseim.
Egyébként meg lehet élni kizárólag könyvi írásból?
Hát biztos, én nem abból.
Mert hogy nagyon népszerűek a könyveid, és igen, beszélgettem erről a kérdésről sok emberrel, és az jött vissza, hogy azért külföldön talán könnyebb, de nem tudom, hogy ezt meg tudod erősíteni, hogyha valakinek hasonlóan népszerű regényei jelennek meg tízes nagyságrendben, hogy akkor az kiad egy teljes munkát, ami mellett nem kell mást vállalni?
Szerintem igen. Tehát, hogyha én angolul írnék, akkor az egész más lenne. Tehát az angol száz könyvpiac az olyan elmondhatatlanul nagy, hogy az azért elég sok szerzőt eltart a legkülönfélebb műfajokban, nem csak ebben a historical fiction műfajban.
Tehát akkor azért kimondhatjuk, hogy itthon viszont ezt nem lehet megtenni, és azért mondtad azt, hogy több lábon kell állni. Mindig.
Igen, na most én másnak a pénztárcájába nem látok bele, de hát én úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy azért az íróknak többnyire van valamilyen, hogy úgy mondjam, civil foglalkozásuk is, tehát akár újságírók, akár szerkesztők egy könyvkiadónál,
de lehet,
akár tanítanak.
Ügyvéd.
Hát persze sokféle minta van erre. Ez nyilván nem véletlen.
Esen szó szerintem még, akikről nem beszéltünk, az olvasóidról. Mennyi visszajelzést szoktál kapni?
Elég sokat, és én tényleg őszintén annyira meghatódom magától a gondolattól, hogy én ülök és írok, és akkor azt emberek elolvassák. És hogy egyre többen elolvassák. Elég sok meghívást kapok könyvtárakba.
Író-olvasó találkozóra.
Igen, igen, igen. És annyira kedvesek az emberek, nem csak az, hogy oda eljönnek a szabad idejükbe, és engem meghallgatnak, hanem tényleg kérdeznek is, és látszik, hogy olvasták, és olvassák, és mondják a könyvtárosok, hogy várólista van, meg föl kell
itt
írni.
Volt olyan,
hogy...
amikor újra nyomtak egy-egy
hát
könyvedet.
Hát mindegyik könyvemet újra kell nyomni, igen. Úgyhogy engem ez is borzasztóan meghat, meg amikor valaki azt mondja, hogy én őt inspiráltam. Tehát most csak egy példát, ez az egyik kedvenc példám, hogy a Köd királynő című regényem az Németországban játszódik, és a modern szála az egy ilyen modern kolostorban, ahova be lehet csak úgy vonulni úgy, hogy tehát ez egy evangélikus kolostor, vagy hát egy protestáns, tehát nem ilyen apácák járnak ott, meg nem tudom, és akkor is elmehetsz oda, hogy ha te el akarsz vonulni a világtól. Na, és én oda szintén elmentem, tehát például írni szoktak oda, vagy diplomamunkát írni, de lehet milyen lelki tanácsadást is kérni, hát nyilván németül. És akkor nekem ez úgy nagyon tetszett a türingiai erdő közepén, ez egy cisztercita kolostor volt valamikor, és aztán kaptam egy olyan levelet egy olvasótól, hogy ő megkereste, hogy hol van ez a kolostor, és elment oda az én regényem nyomán. Vitte a regényt is, és ottan lóbált a németek orra előtt, hogy hát ez a regény, ez itt játszódik, és azok megmondták, hogy jaj, de jó. Tehát, hogy például ez nekem...
Ez egy nagyon kedves nagyon... visszajelzés.
Igen, igen, igen.
Mit tanultál te, vagy mit tanulhatnak az olvasók a főhőseitől?
Hát ez most leginkább a saját utakon kapcsán merült ez föl, és ez tényleg, ezek erőt
adó. Mert hogy ezek portrék.
Igen, és ezek konkrét nőknek a konkrét történetei. Tehát ezek tényleg így történtek. Az nagyon inspiráló és nagyon erőt adó, hogy ezek a nők a miénknél sokkal nehezítettebb pályán is milyen határozottan és milyen eltökélten tudták járni a saját útjukat.
Tehát, hogyha valamit akarsz, akkor azt gyakorlatilag meg tudod csinálni.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy legyen bátorságod. Végül is vesztenivalód nincs.
Hány történet van még a tarsajodban? Vagy van-e, ami már most írás alatt van?
Van, igen, az is egy regény lesz, azt már évek óta tervezem, csak mindig valami más beelőzte. És akkor az úgy, tudod, a raktár udvaron egy kicsit mindig oldalra tolták az ő dobozait, de most már szeretném, hogyha a reflektor végre azokra a dobozokra fordulna, illetve az olvasói visszajelzésekhez tenném még azt hozzá, hogy jó néhány javaslatot kaptam, hogy kiről lenne érdemes még ilyen történelmi nő alakról írni. Úgyhogy az is elképzelhető, hogy
ezek közül választasz.
Egy másik ilyen kötetet is majd összeállítok, de hát azért ehhez is évekbe tellett, amíg gyűltek a történetek, tehát ezek nem random módon születtek ezek a történetek, hanem azoknak a nőknek a történetei, akik engem megérintettek, akiknek hát a sorsa megérintett.
Hát várjuk a további történeteket. Nóra, köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Mörk Leonóra író, szerkesztő, újságíró volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.